Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Brückner Ákos atyával Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádióban Brückner Ákos előtt ciszterci atyát, a Székesfehérvár nagyboldogasszony Nepomuki Szent János plébánia templom plébánosát. Atya, gondolom, hogy ez a titulus, ez pontos, amit most elmondtam
önnel
kapcsolatban. Ákos atya, az első kérdésem az lenne, hogy szeretnénk egy nagyon szép bibliai idézetet öntől hallani, és az idézet után pedig egy személyes történetet, ha tudna nekünk, a hallgatóknak elmesélni ezzel az idézettel kapcsolatba.
Készséggel. Így szól, ebben áll a szeretet, nem mint a mi szerettük volna Istent, hanem mert ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelésül bűneinkért. Nem tudom, hogy pontosan mikor igézett meg ez a szó, ez a mondat. Én azt hiszem, hogy egy egri lelki gyakorlaton, minden esetre mióta erre, hogy fölfigyeltem, az alap mondani való, az alapmotta, amit háromszor is megfogalmazottan használtam, hogy hűség az Isten hűsége, ebben nekem nagyon nyilvánvaló. Tehát nem arról van szó, hogy az ember hogyan tűri fel az ingúját, hogyan kapkod, hogyan erőlködik, hogyan teljesít Isten fele. Isten nem kíván tőlünk ilyenfajta akrobatikát, hanem az Úristen azt akar, hogy együttműködjünk vele, és ennek egy klasszikus helye ez. Én nagyon szeretem, napokban valaki azért újongott, hogy ezt hallotta, az Isten előbb szeret minket. Hát valóban ez a fogalom, amit itt később következik is, csak hamar ebben a szövegben, Szent János első levelének négy fejezetéről van szó. Ez a mondat, ez tényleg megigéző embert, és kíván minden kedves hallgatómat is, mert olyan vigasztaló, olyan erőt adó az, hogy az Isten mindig előbb ér minden útkeresztezéshez, neki elsőség van az előbb mindenütt, és hogy olyan figyelmes irányunkban, és annyiszor megtapasztaltam az életben, akár most is értem időben a stúdióban, vagy annyi a helyzet, hogy sokszor az emberek, ha az ember imádkozik, akkor elém jön az, akit én szeretnék megkeresni. Az Isten nagyon előzékeny, de olyan nagyon jó az, hogy minden helyzetben fölkészít, hogy a súlypont nála van, és akkor én vele együttműködve, hát nem erőlködök, hanem élek. Akkor benne élek, akkor otthonosan élek, szabad vagyok. Hát ezt szeretném megosztani bárkivel is, aki erre érzékeny. Tehát egy ilyen nagyon csak szűkösen polgári szemléletben gondolkodva az ember mindig valamit el akar érni, vagy ne akar tenni, ehhez képest ez egy sokkal szabadabb szemléletet ad. Az Isten az, aki előbb szeret minket, ő, aki a fiát küldte garanciaként a szeretetre hozzánk, és értünk, és hogy velünk, vele együttműködjünk.
Atya, nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, és a legelső kérdésem az lenne, hogyha a gyerekkoráról, a szüleiről, a fiatalságáról beszélne. Én úgy tudom, hogy 7 gyerekes tanárcsaládból származik, hogyha a legelőször ezekre a kérdésekre válaszolna.
Ez pontos, de hadd mondjam egy olyan optikából, hogy ugye sok olyan kortársamat próbáltam szolgálni, és olykor nekrológat összefoglalva temetni is, amelyben az derül ki, hogy szinte ilyen a mi kottánk, életvonalunk, hogy egy nagyon boldog gyermekkor, egy szörnyű fiatalság, egy megvetettség, megkínzás sorozata, aztán az ember, mert keresztény csak kiverekedi magát, és a társaim is nagyon sokszor kitelepít, és egy más embernek nem kell ilyen szenvedni, de tehát ilyenfajta nagy katakizmák után is képesek voltak felverekedni egy vezetői posztra, vagy egy fontos átfogó szerepkörre, és utána hát egy boldog időskor nagyon sokat törődnek a kortársaim, gyerek, unokákkal. Tehát ez a képet rám is talán áll annyiban, hogy a gyerekkorom valóban nagyon kiegyensúlyozott volt. Szüleim szeretettel fogadtak minket, bennem élesztik az elsőszülöttséget, el is lettem cisztesziként előd, és tudom, hogy felelős vagyok a testvéreimért, egy húgom van, és öt öcsém, tehát ez 6 fiatalabb nálam, és ebben az összefüggésben mi egy nagyon pici lakásban, emeltes ágyakon és összezsúfoltan, de tőkén azért harmonikusan éltünk, és magát értelő volt, hogy valaki elmosogatva ebben abban segít, de ugyanakkor a szüleim nem dolgoztak agyon bennünket, nagyon tisztelték, hogy ki bontakozzon ki. Nekem, mint elsődleg olyan privilégiumom volt, hogy a konyha melletti egykori úgynevezett cselédszoba, egy kis fülke volt, nem is volt a mennyezetig fölfalazva, befedve. Később én egy ilyen furnél falat tettem oda, hogy legyen ennyi önállóságom. De mindegy, ezt a szobát kaptam meg, és ezt örökölték mindig azok, akik a következő idősebbek voltak a többihez képest. Minden esetre mindig azért összetartva éltünk, és volt egy kis telkünk, hát sajnos már nincs meg Vörösmarty utcában, ahol egy kis faházban, 3x3 alapméretűben, meg egy általunk épített fészer, stb. Hát hihetetlen szabadon éltünk, a nyáron ott nyaraltunk, így egy pár héten át. Szóval minden tömörsége, minden igémevetsége anyagilag és a szűkösség egy ilyen helyzetnek, háború minden borzom után nélkülöző hónapok, évek nem törtek össze bennünket, nem fokozták le az életkedvet, hanem inkább bátorítottak, és az, hogy a szüleim kockázatok azért, hogy én cserkész lehessek harmadikos korom óta, és tisztelt jövezetben nőttem föl, és hát Kalamrádőm az első áldozatom, Alpár Lucián az első gyóntatom, Bocskaőci iskolában a magyar Pista bácsi, egy aranyos igazgató, hát annyi minden szeretet vett körül, annyi minden ugyanakkor edző helyzet, edző feladat, amiben az ember hát sokat kapott. Nem is tudom eléggé ezt továbbadni, amit kaptam. Ez állandóan azért befolyás, hogy anélkül az ember idősen volna, szabad volna mindig beleszólni, mindent mindig mesélni, de valahol nagyon mértéktartan át kell valamit abból adni, amit kaptam.
Olvastam egy riportban, ami önnel készült, hogy már gyerekkorában is arról álmodott, hogy pap lesz. És olyan emberek játszottak ebben szerepet, mint a apai nagybátyja például.
Igen.
Ők milyen hatással voltak önre?
Hát most egy szeméről van szó, keresztapám volt az apai nagybátyám, dr. Brückner József, aki hát mártír lett. Mai napig se lehet tisztázni, hogy milyen körülmények között, de nagyon világos, hogy el kellett tűnjön a színről 80-es korában. Vincenti Bíborosnak talán még gyontató és volt az amerikai követséged, és valószínűleg ezzel függ össze, hogy onnan valaki egy üzenetet hozott, valamit kérdezni akart, és ezt megakad ezt a sötét világ. Elég az hozzá, hogy ő úgy volt számomra inkább, mint egy ilyen futó csillag, ilyen mintakép, mert ő nagyon került a család túlzott barátság, a nepotizmus, tehát a túlságos család támogatást, de ha megjött közénk váratlanul egy hatalmas vagy két hatalmas aktatáskával, akkor mindig a fejét vagy az egész oda adta nekünk, kapott ajándékot, oda vitte, és mindenki meg volt címe, ezek is célra, hogy kinek mi szól. Tehát nagyon nagy lelkű volt, derűs, pörgően beszélt és forgően mozgott. Mindestre ugye odáig megy a barátság, hogy apám is sokat kapott tőle, mert 10 volt nála fiatalabb, és apám diákori külföldi útjait, meg egyáltalán olvasmányait, egész kulturálódását nagyon segített a nagybátyám, mint fiatal pap. És hogy nem Isten érdekes ajándék, hogy anyámat pedig akkor mit sem sejtve, ő tanította a Szákrakori iskolában, a Szofiánomban, ugye hittanra. Bravúros hittanár volt, egészen megelőzve korát, és később pedig ilyen családpasztorátor többet Iziglen, harmadik, negyed Iziglen gondozta az egykori diákjainak a családját. Tehát ez érdekes, ő volt rám biztos, hogy hatással, de ilyen nagyon közvetetten. Ő mondta azt, amikor már nyilvánvaló volt, hogyha pappaságot szeretném elnyerni, Ciszterci oldalon és Zsigmond Uránd a nagy-nagy nevelőm, ez megint egy hatalmas egyéniség áldozata lett a mi gondozásunknak, illetve bölcsen nevet minket Ciszterci-vé, igen pici közösségben mindenkitől elszigetelte, hogy ne bukjunk le, és miatt ez nem is történt meg. Mikor ez kiderült, akkor már egy más tényezők játsztak szerepet. Elég az hozzá, hogy az ő bölcsessége is segített, hogy egy papi alkat kialakuljon az emberben, és mikor ő mondta, hogy 59-ben, hogy akkor már volt az a bizonyos budapesti szemnek az a szörnyűséges megzsarolása, akkor ő is lát, hogy már nincs sok választani való, ha most nem, akkor később ki lesz, akkor mi nem látunk a másik vatikáni a hihetetlen felszólító és egész társadalomra ugye hatást gyakorló erejét, de minden esetre akkor ugye mondta a nagybátyám, hogy nagy évbe kerüljem el Esztergomot, hogy nehogy az ő becsületessége ártson nekem, ugye a rokon hasonló névhangzás miatt, de hát ugye így kerültem aztán Győrbe, hát csak egy érdekeset róla. Aztán az is érdekes, hogy valóban papi környezet vett körül ciszterci plebániás tartoztunk, és bár nem volt mit gyakori vendég nálunk, akármelyik ciszterci, de mikor már gimnáziumi diák lettem, azért az osztályfőnök meglátogatott bennünket még a kertünkben is. Nagy szabású lépés volt ezt, utazni kellett egy kicsikét Budapest másik részébe. Én nagyon elfoglalt ember volt, de kiegyensúlyozott, higgadt, józan. Ez csizmazi a Placid, ez egy másik Placid az életemben, mert most napokban elmúlt Placid meg szintén egy nagyon nagy ajándék, hogy vele hát szemtől szemben, mint hogy most ülünk egymásra szembe, ilyen közvetlen volt a kapcsolat. És időnként fölbáltott, és elkezdte mondani a nagy élmény kötegeit. Én ezt nagyon tudtam venni, mert volt valami olyan fogódzó, amire tudtam hát reagálni az ő messze nagyobb áldozataira és ügyességére és hitére, hitvallásaira. Hát még sorolhatnám többeket, minden esete sok ilyen papi arcát találkoztam, és amint már említettem talán, hogy a cserkészet nagyon sokat számított, de szüleimet szabaddá tették számra, ezt utat lehetővé tették, talán harmadikos korom óta, és akkor még Farkasőnek nevezik a ma kis cserkészét, és ilyen, mint a Köllei György, nem megint mondok egy nevet, Köllei György, aki hát egy elképesztő adottságú ember és becsült ember, akit szintén a gulágba urcoltak meg, utána visszakerült, mégis vagyom pappá szentelték, újmisén ott is voltam, és utána ugye kitették Dunabogdányra, és ott ugye a Kisberg püspök is volt oda, hát ha nem is ki emigráltatva, vagy mit tudom, kitelepítve, de mindes oda és oda kötve, és aztán ott volt ő káplám, és ennek a kapcsán megint újra börtönbe zárták, és aztán végül úgy kiutáltatták, kiküldték, kizavarták az országból, de ez azért nagyon szerencsés Istenemet kitolni, mert ő, aki ma nyugaton magyar és keresztény, az szinte mindaz ő cserkésztábor révén maradt az, vagy vált azzá. Tehát aki kikerült nyugata bármi okból, ugye München volt az ő lakóhelye, de ott a messze környéken, Németország területén biztosan, tehát még franciáknál is, aki ma nyugaton azt mondhatjuk, hogy magyarságát becsüli és keresztény, ez az ő neveltje. Az áldozati révén vált azzá.
Értem. Kicsit visszakanyarodva még a győri időszakra, amikor a szemináriumban járt, onnan a egyházügyi hivatalnak a diktátuma nyomán ugye kitiltották.
Hát azonnalra.
Azonnalra kitiltották, igen. És utána egy nagyon érdekes dolgokat csinált, hogyha atya erről beszélne. Például azt írják, hogy a életrajzában olvasom ezt szó szerint, igen, hogy a kidobottság idején már mint diakónus egy műanyag idézőjelbe tett bigyókat, tehát szerelvényeket gyártó üzem alaksorában dolgoztam egy présgépen három műszakban.
Méghozzá itteni stúdiónktól csak pár méterre van ez, egészen leeltéri temploma majdnem szemköz. Volt a kontakta gyár, egy viszonylag modern építésű épület, aminek az alaksorában egy hatalmas teremben voltak ezek a présgépek, és én ott kaptam elhelyezést és munka lehetőséget. Hát ez megint a Jóistennek az előbb említett előbb szeretéséből következik, mert amikor hazaérkeztem Zimankóba, minden távlat nélkül, már csak isteni távlatokkal, remény távlat, de minden fogható távlat nélkül a szüleim lakásába, akkor hát ez mindenkinek megpróbáltatás volt. Csúnya, hideg, zimankós, havas idők voltak azok, a legcsúnyább február, ugye ez február elején szerette az ávon mindig elvégezni a nagy házkutatásokat és mindenféle otrombasságot, mert az már karácsony után van, még húsvét messze van, sötét van, hideg van, na ilyenkor lehet a sötét fiainak akciózni, és így történt az, hogy azok a februári hetek sok nyomottsága jártak, és hát hova veszik föl a kidobott kispapot, Mindesetre egy nővér jött hozzánk, ott az Ulász utcai közösségből ismerős, aranyos nővér, még meg is kaptam tőle akkor Vilmosnak egyik brevérem kötelét, majd napig is ez nagy kincsem. Ez a nővér mondta, hogy tudja, úgy van ez, hogy valahogy itt egy ajtót becsukat, vagy megengedő becsukjon, akkor egy másikat kinyit. Ehhez képest egy vagy két napon belül az említett nagybátyámnak egy lelki gondozottja volt az a kedves Valika, aki ilyen személyügyek intézője volt a kontaktába, személyügyes, így mondtuk akkoriban, és hát el tudta érni, hogy hát valahogyan lefette a múltamat, vagy megértett az ottani nagy sarzsival, és akkor így bekerültem ebbe az intézetbe. És hát valóban a zsinat kezdéskor is ugye, akkor már nem, de annak a közében az idején, akkor ott dolgoztam egy 4-5 hónapot, 3-4 hónapot, nem is tudom mennyit. Tudnék, azért volt egy nagy jótevő, szinte egy kiváló pap, Vitányi plebániáján, a Ruppert János atya, ugye mai napig is még különleges a sírja, mert annyi szeretettel veszik körül, melyik halóporaiban is. Hát ez a János, aki nekem kortársos, mindenben roppant vonzó barátom volt, hát elérte a kedves főnöknél, jó szándékú főnöknél, hogy én ott ilyen kommentárokat mondhattam a misén, diák misén, és neki a nagy héte is. Csak azért elgondolkodtam, hogy nagy csütörtök egy olyan szertás után belépve a kontaktába, hát ez érdekes helyzet, és hogyha én netántán elfáradok, és a kezem ott marad a medve alatt, az nem lenne jó, akkor lőttek a papságnak. Hát igyekeztem onnan az elszabadulni, mert ez nem az én fazonom volt. Hát ezt kibírtam, de 3 műszak, az nem tudom, hogy 7 vagy 2 van, egy kicsit fura volt. Hát mert azért közben az ember igyekezett a legalább a diákonisi szerepkörét zsolozsma megtenni, és hát amennyire mégis a családon belül, vagy baráti körben az ember csak mozgott valamennyire, hát ugye ez így nagyon szoros volt, és nagyon kiszámíthatatlan. És így aztán a másik évfolyam társamnak, Pásztor Győzőnek a példájára, akit ugyanúgy dobtak ki körül akkoriban egy másik szemináriumból, és aki most is kiváló pap, és még kibírta azt a dabassári, kegyetlen sajtó és árágalom rohamot, mert próbálták elgáncsolni a kazakziskát, hogy majd virágzó és nagyszerű. Hát a kiváló barátom éppen találkoz az utcán, és mondja, hogy ő most megy vizsgát leolvasni. Hát ő jobb pozícióval kezdte, rögtön jobb meglátással, és aztán pár hónap után elmentem én is a vízművekhez, oda kiretőztem, és ezt a helyzet föl tudtam mondani, megköszönve a Valikának a szíves segítségét, és ott egy olyan csodálatos betanítom volt, Deri László, akit fiatal gyerek korában, hogy nem, a Szent József árvaházba dobtak a szülei, ez egy értetlen dolog, nagyon sokat nem is beszéltünk róla, hát így aztán szükségében ilyen szőgerelt katona, így szül kiköt a frontra, és akkor ezért ő is fekete bárány volt a rendszerben, hát teljesen ártatlanul. És ő egy ragyogó ember volt, abszolút két lábon járó, derüskedélyű, egy törhetetlen ember, hát ő tanított benne, nem kell sokat tanítani, nem volt nagy tudomány, de mindeset vele beszélgettünk, és egy örök támpont maradt, annyira, hogy aztán később családjukat látogattam, felesége matematika tanár volt, és ez sok az ugye rokon helyzet, mert én is matfi szakot végeztem, hát ezek a nagyon kedves élmények. És akkor ő aztán az oldotta meg az élete hát biológiai sérültségét, mert a gyomra nagyon gyenge volt, ennyi hurcolás és ennyi fajta lélektani küzdelem után, hogy megtanulta, hogy egy pohárka somlai bor az minden megold. Hát akinek ez éppen jó, akkor szívesen ajánlom ezt a receptet, én magam nem élek vele. Én lehet egy kis pohár, egy deci vörösbort iszok, mert az ugye szintén olyan egészséges valami, de ennél többet nem. Ugye a hittanárom tanított meg arra, hogy hogyan kell kultúráltan inni, annak idején egy cserkész tábor, száraz téli tábor idején. Na visszatérve oda, hogy ez a jó Deri László, ez minden ebéd után megívott egy kis pár somlait, és ez annyira rendbe tartotta, hogy minden panasza megszűnt, és hát hosszú életet élt. Én másik a halál hírről értesültem, de a leánya és egy fia is volt, hát velük azért valami kapcsolatom még később is akadt, így ilyen családgondozás címén.
Ezek után, a foglalkozások után azért hála Istennek visszakerült, ugye, spirituálisnak.
Hát ez a leghumorosabb, hogy lehet, ahonnan igen, engem kidobnak, ugye, bizalmatlanságból, ott a igen, legbizalmibb státus, ennél bizalmibb nincs, mert kirúg belső világával kell találkozni, és kiúztam 9 évig, ami elképesztő ajándék az Úristennek, mert nem szokás ilyen hosszas spiritásnak lenni.
1963-ban szentelték föl az atyát, ha
így
jól
az,
tudom,
igen.
Ugye?
Február 3-án.
És akkor utána több helyen szolgált, káplán volt ugye Kónyán.
Igen, van egy Kónyi, Nagy Kónyi, de az másutt van délen.
Igen.
Dél-Dunántúlon, ez Győr és Sopron és Csorda között van, van 17-18 kilométerre Tán-Győrtől, és azért nagyon érdekes hely, egy tőzsgyökeres magyar falu a Hany szélén, egy nagyon önérzetes, tudatos falu, és nem is annyira a temesi Paskál kikényszerült kapuszinusnak a segítése voltam ott, hogy mintha nem győzte volna egyet is a községet, akkor még egy papbőség volt, a sok időből szeretes miatt, hanem azért, mert ott volt egy filia, úgy hívják, hogy Enese, nem száll le, a Fenese volt ugye a szöveg, de hát a fél vonat ott szállt le, mert ugye ez egy ilyen gócfalu volt, onnan buszokkal a világ minden sarka, ameddig lehetett, persze hatásában minden miatt nagyon korlátozottan mentek az emberek, ugye, mert többnyien Győrbe dolgoztak, és így mentek oda, illetve jöttek vissza Eneséről, ugye, haza. Elég Enesén át. Na és akkor ennek a kis helynek voltam én a ilyen kis káplánfélje, ahol hát egy ilyen kis sajátos dombon, ugye én egy kicsit úrnak éreztem magamat, ilyen zöldfülű fiatalként, mert nem voltam fiatal 30 fölött, de mindegy, nagyon örültem, hogy azt a kis zselérfalot meg lehet fogni, csak a gyerekek meg az idősek jártak mi se lényegileg, de volt egy pár középkorban lévő barátom is, és hát sok élményt adott ez a kiszámítatlan község, mindig az volt biztos, amit én ígértem, azt megtettem. Minden más bizonytalan volt, de ugyanakkor nagyon kedves, sokkal bensőségesebbek voltak, mint a büszke kónyiak, ugye ezek zsellérek voltak valamikor, alig volt önérzetük, ugye a protestáns lutánsokhoz képest is alig mondták magukat számosnak, pedig 4 annyian voltak, mint a másik vallási közösségbeli. Akkor ő családnak volt ott egy birtoka, hát azt persze akkor csak úgy csodával néztem, mert tudtam ki az apor Vilmos, de hát erről akkor nem beszéltünk, és mindest a falu szélén volt egy Betlehem a templom, egy nagyon szépen zalkapüspök átléptett templom, na hát azt is renováltuk, sok minden történt ott, még egy szemböltet csinált a barátom az asztalos, hát szóval szépének életet éltünk ott, még évfélem is, és kimehettem oda, és akkor nagyon szép volt, van motorral, nem tudom, mert később meg tudtam motorozni, és akkor volt igaz éjféli szentmisénk is, befűtöttünk a kis rozog a kályhába, a sekvesszében, na hát jó világ volt. Jöttek a gyerek, aztán nagyon szépen megvoltunk.
Brückner Ákos atyával Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.